Igét elolvasom. Nem olyan régen egy nagyon érdekes újságcikket olvastam, ami arról szólt, hogy az Egyesült Államokban építettek egy olyan helyiséget, egy olyan szobát, aminek tökéletes hangszigetelést, és belülről is körbe a falakon hangelnyelő rendszereket alakítottak ki. Voltatok már ilyen szobában? Olyan igazi stúdió szobában, hát ha nem is ebben, ami ott van, de olyan igazi stúdió szobában, ahol ezek a bizonyos hangelnyelő falak vannak két oldalt fölül. Ugye van, ahol ezt filcekkel oldják meg, és vastag anyagokkal, hangelnyelő anyagokkal. Van, ahol, és állítólag ez a professzionálisabb, van, ahol különböző términtázatokat használnak, amivel terelik, és gyakorlatilag csapdákba ejtik a hangot. És így tudják elérni azt, hogy gyakorlatilag mínusz tartományban van a hangfrekvencia. Tehát azért mondom el ezt, mert ahogy hallgattam ezt a, és olvastam ezt a cikket, és hallgattam erről egy riportot, azon gondolkodtam, ami ebből a cikkből leginkább úgy felkeltette a figyelmemet, hogy azt mondta az egyik magyar származású férfi, aki ült ebben a szobában, hogy megdöbbentő, hogy mennyire magad vagy. Ilyen érdekes a csönd, nem? Megdöbbent, hogy mennyire magad vagy, és mikor leülsz a szoba közepén egy székre, és bent ülsz, és semmit nem hallasz, most nagyon sok zaj van, amikor csöndben maradunk akkor is. Tehát itt rengeteg, még külső zajok is vannak a figyelünk, még jönnek át másik épületből, erdőből. De mikor azt valahogyan biztosítják körülötted, hogy kívülről semmiféle zaj nincs, ott te zajt nem teremtesz, ülsz, és hirtelen azért kezd elviselhetetlenni, mert azt mondja, elviselhetetlen. Mondták neki, hogy ki fog menekülni rövid időn belül a szobából. És azt mondta, hogy így lett. 3-5 perc múlva kérte, hogy hagyja el a szobát. Mert először elkezded hallani a saját testednek a zajait. Elkezded hallani, és nekem ez volt nagyon érdekes és elgondolkodható, elkezded hallani aztán a szív dobogásodat, a lüktetéseket. És azok a mozdulatok, mert egyébként tudunk olyan csendben mozogni, hogy oda lopakodunk valakihez, nem? Azt mondja, hogy ott nincsen zaj nélküli mozdulat. És nem csak arról van szó, hogy kinek, hogy recseg, ropog ugye az ujja, vagy a könyöke, vagy a csípője, hanem azt mondja, nincsen zaj nélküli mozdulat. Ott a hajszálak, ha mozognak, azoknak is hangjuk van. És azt mondja, az a legmegdöbbentőbb, amikor az a legfőbb zajforrásod, abban a nagyon nagy csendben a saját tested lesz. És hirtelen zajban éled meg azt, hogy létezel. Mivel semmi más zaj nem teremtődik körülötted, ezért a mozdulatlan létezésed összes zaja kezd el annyira zavarni már egy idő után, nyomasztani, mert ez te vagy, hogy általában itt mondják ezt az emberek, hogy nagyon érdekes volt, és hogy kimennek. Ez a szívdobogás, ez nagyon elgondolkodtatott. Egyszer számolgattam magamnak, és ez a gyerekeknek is jó kis akár matek példa lenne, de tudom, hogy most nincsen tanítási nap, hogy ha az ember arra gondol, hogy nem is tudom, mennyit ver átlagosan a szívünk, valahol 65-90 között, ugye, valahol gyerekeknek is egy kicsit aktívabb életet élnek, nem? Hogyha ezt összeszámoljuk és beszorozzuk ugye a 24 órának a 60 percével, akkor az, hogy valami folyamatosan dolgozik bennünk, az hirtelen, ha egy ilyen süket szoba megmutatná azt, hogy állandóan jár a motor, állandóan ott ketyeg benned valami. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Volt egy kisbabánk, akinek súlyos szívrendellenessége volt születésétől kezdve, szívkatéterezték, és nekünk, mint szülőknek ott kellett lennünk, néztük, aggódtunk érte, és az ember akkor értette meg azt, hogy mit jelent, amikor egy élet, és ezen a földön sajnos ilyen létezik, egy élet képtelen arra, hogy létrejön, de nem tud működni. És amikor ott voltam, fölötte egy kis melegítő asztalon feküdt, ugye egészen kicsi volt, és néztem, hogy formailag minden megvan, de ha a szívben ugye hiányzik a négyosztatúság, és ő neki középen hiányzott a keresztrész, akkor olyan mértékben, hát úgy mondjuk, hogy szennyezett a vére, tehát nincs elég oxigén, hogy a visszapumpálásnál a szervezet nem képes arra, hogy életben maradjon, nem képes arra, hogy táplálja a szerveket, nincsen elegendő oxigén, a szív nem tudja ellátni a feladatát. És amikor a héten, biztos ti is, akik hallottátok, sok imában gondoltatok Eszterre, Ócsai Eszterre, akinek ugye szívátültetése volt a héten, egy kedves testvérünk Békés megyéből, és úgy hallottuk a híreket egészen a mai napig, hogy ugye ez egy nagyon hosszú műtét, Magyarországon már viszonylag több évtizede végzik, de akkor is egy különleges dolog, amikor egy másik ember szívét mesterségesen életben tartják, miközben téged megnyitnak, és eltávolítják azt, amivel te születtél, a szívedet. Hogy betegyék azt a másikat, mert csak így van esélyed az életre. Ez az egyetlen lehetőséged. Ezek ilyen könyve, ezt a jelképet, én nem tudom, hogy hogyan érthették meg annak idején a zsidók, de ezt a jelképet használja, amikor azt mondja, elveszem a kőszívet, és adok neked, és most így mondom, teszek be helyette egy másikat. Mert a kő nem dobog, mert a kő az kemény, a kő az egy mesterséges élet. Ugye elgondolkodtam ezen, hogy mi kő szívvel élünk ezen a világon. De hát élünk, nem? De hát azért, ha összeszorítjuk a fogunkat, tudunk szeretni, nem? De hát azért, ha a másik jó velünk, akkor csak mi is jók vagyunk, bár nem mindig sikerül még ebben a felállásban sem, nem? Tehát annyira érdekes ez a kifejezés, hogy az Isten azt mondja, hogy létezik a Föld, a világegyetemen belül a törvényeknek alárendelve, a vonzásnak, tehát járja a maga pályáját, de azt mondja az Isten, ez teljesen mesterséges. Ez a 6000 év teljesen mesterséges. Ez az egész egy mesterséges élet. Mert hogy a bűneset óta itt nincsen oka az életnek. És ez fizikailag is így van. Fizikailag is az Isten kegyelme az, ami fenntartja az életet, hogy majd egyszer eljön az, aki megszerzi a jogot, és aki visszaadja a lehetőséget is, és majd újra teremt, és az Isten újra indítja az életet. Ugye az üdicsőséges második eljövet, akkor már valljuk be őszintén, azért ez a Föld többeknek jár, mint akik pillanatnyilag élnek rajta, és Istennel járnak, és esnek kelnek, és hívőknek nevezik egymást és magukat és az Isten is, annak tartja őket. De a történelemben annyi ember van, aki küzdött és Isten segítségével győzött, és az Isten majd, amikor újraindítja az életet a Földön, őket mind felébreszti hozzá. És újra azt mondja, hogy nektek adom ezt a Földet. De az egy különleges gondolat, hogy az Isten azt mondja, hogy egy kő szívvel éled az életedet, és persze, hát szereted a gyermekedet, hát hogy ne szeretnéd, hát belőled van, hát rád hasonlít, hát te küzdöttél érte, hát ugye, tehát, hogy vannak emberi kötődéseid, nyomokban isteni kötődés, ragaszkodás is valahol lehet az emberben, de alapvetően a kő szívvel szeretünk. Ez egy természetellenes állapot. Sokszor ki is derül, hogy nem jól szeretünk. Nem jól szeretünk. És az Isten egyetlen egy akarata is, a vallás az erről kell, hogy szóljon, és a Biblia végig erről szól. Az Isten akarata az, hogy tanulj meg szeretni. És ezt hogy mondja? Nem úgy mondja, hogy ezt olvasd ki, ezt fejből tanuld meg, ide menj el térden állva, hanem ismerd meg a szeretet forrását. És amikor őt megismered, akkor ő elkezd benned, és testvéreim, ha egy szívműtét sokáig tart, akkor azt mondhatjuk, hogy a Biblia szívműtétje nagyon sokáig tart. 60, vagy ha feljebb 70, vagy ha feljebb 80 esztendő, ugye? Ez egy nagyon hosszú szívműtét. És annyira elcsodálkozhat az ember, hogy a jó Isten milyen türelmesen. Néha felállunk az asztalról, lógnak belőlünk a nyitott mellkas, vagy ki tudja mi, gépek, és elindulunk, megyünk az életbe. Most 2 évre megint hagyom az Istent, most a kőszívvel fogok élni, mert azzal is tudok azért én járni, nem? Volt már, hogy szerettem én valakit kőszívvel is, és az illető is azt mondta, hogy jó esett neki. Isten pedig azt mondja, hogy de én igazi szeretetre akarlak megtanítani. Nem csak arra, hogy koldusok összekapaszkodnak, és jobb híján egymást boldogítják. Gyere vissza! Tovább akarlak gyógyítani, tovább akarlak építeni. És tudjátok, az volt a megdöbbentő, amikor belegondoltam így Eszter műtétje kapcsán is, hogy aggódunk, igaz? Rágjuk a körmünket, imádkozunk szívből. Még talán el is érzékenyülünk, hogy arra gondolunk, hogy gyermekek édesanyja, akik várják otthon, nem? És a pici gyermekek kizárt, hogy értsék, hogy mi az, hogy édesanyjuknak kivették a szívét, és beraktak egy másikat. Ezt még mi se értjük egészen, nem? Elképzeltem magam, hogy amikor bevitték Esztert, és bevittek egy másik betegtársát is, és azt mondták, hogy szeretnénk elbeszélgetni, és valamelyiküket kiválasztjuk a holnapi műtétre, hogy milyen lehetett ez Eszternek. Én hirtelen azon gondolkodtam, hogy én akkor mit mondanék, hogy hát akkor inkább ő legyen az, nem? Vagy végre itt az alkalom. Akkor most mindent megteszek, hogy holnap engem műtsenek, az én szívemet vegyék ki. Olyan rossz érzés volt ezt gondolni, nem? És ugye arra gondoltam, hogy vajon mi lehet egy ilyen műtét előtt az ember szívében. És arra gondoltam, hogy vajon miközben az Isten azt mondja, hogy 70 vagy ha feljebb 80 esztendő, míg én téged felkészítelek. Akkor vajon mi van bennem, amikor nem kisebb dolog játszódik? Amikor arról van szó, hogy egy ember, hogy a földi, családi feladatait, örömeit, kötelezettségeit megtapasztalja, ellássa, ezért kap az életre lehetőséget még 30-40 esztendőt, jó esetben. És az Isten ezt képest azt mondja, hogy angyalok társaságára akarlak felkészíteni téged. Azt szeretném kimunkálni benned, hogy ne hiányozzon innen neked semmi. Hogy az összes gépet lekapcsold magadról, és az örök életet úgy kezd meg, hogy a szívedben elkészültél, a többit én már átalakítom. A szemölcsöket leszedem, a hajad újra kinő, és nem ősz lesz, a protéziseket észre se fogod venni. Mert ez egy szempillantás. Ennyi a jó Istennek? Ez egy szempillantás. Ez nem műtét. Ez neki semmi. De a szívedet engeded? Megnyithatlak? Jössz hozzám? Vagy megint elmentél műszerekkel a zsebedbe, meg az oldaladon? Persze tudod, hogy van egy vezeték, amit be kell dugva hagyni, és hogy abszolút értelemben tőlem függ az életed. Tehát nem vagy teljesen önálló. Amikor a szabadságodat hangoztatod, akkor sem vagy szabad, és bóklászol, és próbálkozol, és kísérletezel, és bizonyítod, hogy a kőszívvel is lehet szeretni. Tudod, hogy van egy vezeték, és az mindig tőlem függ, Én pedig nem fogom kihúzni, mert azt akarom megvárni, hogy gyere vissza önként. Gyere vissza önként, és engedd át. Engedd át magad a műtétre. Olyan megrendítő példákat tud erről a Biblia mondani, mikor például Dániel könyvéből beidéz Jézus Krisztus egy számomra nagyon megdöbbentő párhuzamot, mert Jézus mindig annyira szerető, meg kedves, meg olyan, meg vonz, meg semmi erőszak, ugye, meg kezdek veled valamit, ha hagyod, meg, de ez a ha hagyod. Erre azt idézi be Dániel könyvéből, emlékeztek az állókép látomás, hogy mi történt az állóképpel, hogy pusztult el a történelmi állókép? Kéz érintése nélkül leszakadt egy kő. És emlékeztek, Jézus az evangéliumokban ezt visszaidézi, hogy akire a kő esik, szétmorzsolja. Nem összetévesztendő, mert azt mondja viszont, hogy aki viszont ráesik a kőre. Az egyik esetben valami szétmorzsolt téged, a másik esetben nem a kő az, ami aktív az irányodba, hanem te engeded magad szétzúzni a kövön, ugye? Nagyon megdöbbentő ez a kép számomra. Mert a választás van benne. Jövök, hogy gyógyíts. Jövök, hogy műts. Jövök, hogy vedd ki belőlem. Mert azt mondja, egyértelműen azt mondja, Ezékiel könyve, nem azt mondja, hogy kicsit ott odébb tesszük a kőszívet, és benyomjuk mellé a hússzívet is, ugye? Az majd, hanem azt mondja, hogy minden esetben fájni fog, ahányszor hozzányúlok, ahhoz, ami te igazán vagy, mert az kő. És abból nekem semmire nincs szükségem. Én azt nem szépítem, én azt nem festem át, én azt nem faragom meg, azt teljesen le kell cserélni. Egy teljes váltásra van szükség. Kiveszem, és helyette beteszek egy másikat. Transplantációról szóló egyetlen ilyen biblia igevers. Az ember elgondolkodik ezen, hogy mit jelent az, hogy menni Krisztushoz és átadni maga? Mit jelent az, hogy odafordulni hozzá és azt mondani, hogy minden tervemet lábaidhoz teszem? Jönni Jézushoz és azt mondani, hogy szerencsére senki nem tudja, csak te Istenem, de itt van ez a vád, de erről senki nem tud. Erről még az anyám, még a feleségem se tud. Erről se, de itt van ez a vád, de te vagy nekem. Ha te nem segítesz, ezt soha nem fogom tudni letenni. Úgy érzem, hogy vannak dolgok, és veled is csak azért merek őszinte lenni, mert ha nem vagyok őszinte, te akkor is látod egyébként. De azért vagyok őszinte, mert ha őszinte vagyok, és elmondom, azt vedd úgy, hogy az felhatalmazás, hogy már barátkozom a műtét gondolatával, hogy meg akarok térni teljesen te hozzád. És tudom, hogy az még csak a kezdet lesz. Tudom, hogy nem egy pillanat alatt fog a jellemem megváltozni. De tudom, hogy így nem mehetek tovább, és lakarom, hogy egy lény legyen a világegyetemben, akivel én vagyok őszinte. Az úgy nyomasztó, az úgy nem bizalmi, hogy úgy is tudsz mindent rólam. Igen, hát elég tragédia lehet neked, hogy te tudsz mindent rólam. És elég rossz lehet neked lenézni, és 7,5 milliárd ilyen szerencsétlen ostoba teremtményről mindent tudni. Mert amikor én erre gondolok, akkor azt gondolom, hogy az Isten leginkább depressziós kéne, hogy legyen, mikor a Földdel foglalkozik, nem? Leginkább. De jövök hozzád, mert te azt mondtad, hogy te pont azért vagy, pont azért létezed, ez az oka a létezésednek, ez a te jellemed legfontosabb vonása, hogy jöjjön hozzád a kő, és te életet adj, és te meggyógyítsad azt. Én azt kívánom, hogy a Bibliának ezen a kulcs szimbólumán a szíven. Egyébként felfedeztétek, az énekben is benne volt, igaz? Harmadik verszak, vagy melyik volt az, Zsuzsa? Ugye? Ott is benne volt. Hallgattam Judit imáját, az első mondata az volt, ugye a hálás szív. És ugye elkezdtem ezen gondolkodni, olyan érdekes cikket, egy másik cikket olvastam, Magyarország egyik első szívsebésze, aki elmondta, hogy tudják, nagyon érdekes, ha valaki új szívet kap. Megmarad az értelem, ugye három létfontosságú szerv van, amelyik közül bármelyik sérül, az élet nem lehetséges, az agy, a tüdő és a szív, ugye? Most a szívnél nagyon érdekes az, hogy amikor átültetnek, az ember az emlékei alapján ugyanaz a személyiség lesz, de változás mindig látszik. És azt mondja, nem ritka, hogy egy ember, aki azelőtt visszahúzódott és nyugodtabb volt, az, de azt mondja, nagyon érdekes, hogy elkezd világ életébe irtozott a víztől, nem tudott úszni, és szívátültetés után megtanul úszni, sőt, vitorlázni kezd. És a kontrollon beszélgetünk, és elmondom, hogy ezzel foglalkozott a szíve tulajdonosa. Ezt mondja a szívsebész, tehát ez nem valami ezoterikus valaki mondja, hanem a szív egy csoda. A szív olyan, mint az agy. Nem tudtuk pontosan felderíteni még. Kutatjuk folyamatosan. Ugye szokták mondani, hogy a szívben olyan, mint hogyha saját agya lenne a szívnek. Ugye ez egy nagyon különleges terület. Nem mernek semmit mondani még, csak azt mondják, hogy vagy az összefüggések, az idegpályák annyira speciálisak, egy olyan rendszerbe néz bele az ember, a teremtett embernek, az Isten képére teremtett embernek a fizikai rendszerébe is, amit, és akkor még a lélek bonyolultsága hol van, nem? Persze minél egyszerűbbnek látjuk a lélek gyógyulásának az útját, annál jobb. De belenéz az ember, és nem érti pontosan, hogy mi az a csoda, amit itt az ige is megidéz, és azt mondja, hogy meggyógyítom a szívedet, ha kell, új szívet adok néked. És miközben még mindig az imáinkban hordozzuk Esztert, aki voltak komplikációk, de még azt mondják, hogy még olyan szintű komplikációk, amik még 24-48 órán belül még nem mondhatók kétségbejtőnek, vagy aggodalomra okot adónak, tehát szükség volt beavatkozásra, de úgy tűnik, hogy szépen fokozatosan erősödik, és bár még mindig gépi segítséggel működik, ugye az megvan egy adott időszak, hogy mennyi ideig lehet azt maximum kitolni, tehát ez idő alatt át kell, hogy álljon, és be kell, hogy induljon a saját rendszerként már az új szív, de ugye az a bátorító hír van a mai napon is, hogy a kilökődésre utaló folyamatokat nem látnak, tehát erre utaló jelek nincsenek, illetve, hogy részlegesen már tapasztalható az, hogy beindul és átveszi a szerepét az új szív. Átveszi, keresi már a helyét, próbálja már újraindítani az egész szervezetet, és ő maga ellátni az a bizonyos új szív, hogy tovább vigyen egy korábban is létező életet már. És akkor a Jóisten még mindig azt mondja, hogy de az ember ahhoz képes könnyen tud új szívet átültetni, mint ahogy én 60-70-80 éven keresztül kérlellek benneteket, mondja az Isten, de nem baj, nem fáradok el. Csak ne menjetek túl messzire. Ne menjetek. Ne legyetek sokat boldogtalanok, üzeni nekünk a Jóisten. És én kívánom, hogy az ő gyógyító munkáját, az ő fáradhatatlan gyógyító munkáját napról napra keressük, válasszuk, és munkálkodjunk együtt ebben, és feküdjünk fel az asztalra, és mondjuk azt, hogy engedjük, fájni fog, lehet, hogy fájni fog, lehet, hogy ijesztő, lehet, hogy nagy műtét, lehet, hogy nem is, sőt, biztos, hogy nem is egyszerre történik meg az áttörés, de ma is jövök, hogy folytasd, amit elkezdtél. A jó atya segítsen ebben az elhatározásunkban meg bennünket, és kívánom, hogy a Waldensek példája, akik nagyszívű emberek voltak, különben nagyon érdekes, mennyi mondásunk van a szívvel kapcsolatban, nem? Tudunk egy párat mondani? Nagy szíve van egyébként, ez orvostudományosan elég nagy probléma, igaz? Nagy szíve van, aztán szívtelen, hú, ilyen is van, ugye? Vagy kőszívű, ahogy egy magyar írónak, vagy meghasad a szíve, ugye? És a többi, és a többi. A megkezdett énekünknek keressük ki a többi verszakait, 27-es ének, és figyeljük, van-e még szíves rész benne, jó? Ó, hányszor tapasztaltam eddig szerelmed gazdag özönén, és hányszor mentettél meg engem lerontva sátán törei. És hogyha körülvett az ég, áttörte azt az égi fény. Jó volt a zengi ajkan Isten, amíg csak tart az életem,
Csak rólad zeng az énekem, ha nem lesz már szó ajkamon, majd dicsért végső sóhajom. Hadd reggel,